János evangéliuma van előttünk hétről hétre, január óta a világosságban való járás, mint téma van előttünk, és az evangéliumból vett igék vannak hétről hétre az ige hirdetés alapigéjeként velünk. János evangéliuma úgy indul el, hogy az ige testé lesz, eljön a világba, Jézus személyében köztünk lakik, megmutatja az ő dicsőségét és hatalmát. János evangéliumának szerkesztése picit eltér a többi evangéliumtól, és így az utolsó vacsorának az eseményei az evangéliumnak már majdnem a közepén elkezdődnek. Az elmúlt héten a lábmosás története az, ami velünk volt, és a János evangéliuma 14. fejezete, amit ma elkezdünk, és az ezt követők az úgynevezett búcsúbeszédek. Ezek arról szólnak, hogy Jézus a tanítványaival beszél, és mintegy örökséget hagy rájuk, és elmondja nekik, megosztja velük, hogy mi az, amit semmiképpen nem szabad elfelejteniük. Mi az, amit az atyával való kapcsolatából következik, hogyan legyenek vele és egymással kapcsolatban. Így olvasom most a János evangéliuma 14. részének az első 6 versét. Ezt mondja Jézus a tanítványainak. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt, Uram, nem tudjuk, hova mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt, Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Nagyon izgalmas látni, ha végigolvassuk akár az összes fejezetben a búcsúbeszédeket, hogy Jézus hogy tanítja ezáltal is az övéit, folyamatosan párbeszédben van velük. Nem arról van szó, hogy kiáll és lediktál nekik valami testamentumot, hanem beszél nekik, és a tanítványok visszakérdeznek. Egyértelművé válik ebből, hogy nagyon sok minden van, ami még nincs bennük a helyén. De nagyon szép az a szabadság, az a kapcsolódás, hogy Jézustól lehet kérdezni, Jézus pedig válaszol úgy, hogy az ő tanítványai megértsék. Jézus búcsúbeszédei így kezdődnek el, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Összefoglalja ez talán az egész kapcsolatot, ami a mester és a tanítványai között fennállt. Nagyon könnyű kapcsolódni ehhez. Egy ember, aki ezt elolvassa, vagy hallja, vagy akár egy igéskártyán megkapja ezt a bibliai üzenetet, hogy ne nyugtalankodjon a te szíved, higgyél Istenben, bízzál, az ebből nagyon könnyen bátorítást nyerhet. Szinte kultúrától, életkortól, teljesen függetlenül. Annyira tiszta, annyira világos, annyira egyetemes. Mégis nagyon könnyen félreérthető. Meg fogjuk most vizsgálni azt az ige hirdetésben először is, hogy miért van szüksége az embernek vigasztalásra. Hiszen Jézus itt vigasztalja az ő tanítványait. Másodszor, miben teljesen más az, ahogyan Jézus vigasztal, mint ahogyan azt mi gondolnánk, hogy megvigasztal bennünket. Harmadszor pedig azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan is történik ez a vigasztalás. Nagyon könnyű belehelyezkedni abba, hogy az embernek, neked és nekem újra és újra szükségünk van arra, hogy vigasztalást nyerjünk. Életkortól függ, hogy milyen ez a fajta téma, mi az, amiért szeretnénk, hogy megvigasztaljanak bennünket. A legkisebbek azért szorulnak vigasztalásra, és azért sírnak, mert nem látják az édesanyjukat. A kicsit nagyobbak azért, mert nem tehetik azt, amit szeretnének. Mondjuk ez később is megmarad az emberrel, de kinek-kinek más miatt van szüksége vigasztalásra. Gimnazista korú fiatalok leginkább most azért szorulnak vigasztalásra, mert holnap magyar írásbelit fognak írni. És szerintem, ha végeznénk egy vizsgálatot, az átlagosnál jóval többet imádkoznak. És ez így természetes. De lehet, hogy valaki azért szorul vigasztalásra, mert szerelmes, vagy éppen azért, mert nem szerelmes. Lehet, hogy valaki nem tudja elérni azt a célt, amit kitűzött maga elé, és nagyon szomorú, mert nem sikerült nyerni azon a versenyen, amin nagyon szeretett volna. Vagy mert nem sikerült megvásárolni azt a terméket, amire már régóta vágyik. Nem kapta meg a hőnáhított előléptetést. És így tovább. Aztán vannak komolyabb helyzetek, teljesen természetes módon, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy nagyon nagy szükségünk van vigasztalásra, mert betegek vagyunk, mert bántások érnek minket, mert sérelmeket érünk át, mert jó okunk van arra, hogy valaki megvigasztaljon bennünket. Mert ott van a vesztesség, és ott van a gyász. Mindenkinek az életébe elérkeznek ezek a helyzetek, amikor vigasztalásra szorul. És ilyenkor feltárul előtte az, hogy nem csak azért kell bennünket, hogy valaki megvigasztaljon, mert ennyire nehéz dolog történt velünk, hanem ezt mindenkivel megtörténik. Mert az ember léte, mert a te léted és az én létem alapvetően vigasztalásra szorul. Van ugyanis a létünknek egy olyan árnyoldala, az árnyéka, amivel nem szeretünk a mindennapokba szembesülni, ami a mulandóságnak, a bűnnek a következményei miatt magáhordozza azt, hogy dolgokat el kell engedni, dolgokat nem lehet megszerezni és megtartani, hogy elmúlunk, és végső soron egy nap meg fogunk halni. A létünk értelmetlensége, a létünk árnyoldala az, ami minden veszteség helyzetben visszaköszön, és ezért általános értelemben mindannyian vigasztalásra szorulunk. A tanítványok is ugyanilyen emberek voltak, mint mi, de az, amiért Jézus őket vigasztalja, az nem csak ennyire általános. Nem azért vigasztalja őket, mert emberek, hanem azért, mert az az állapot, amiben ők vannak, az egy nagyon nyugtalanító állapot. A tanítványok nem teljesen értik ugyanis, hogy mi fog itt történni. Nem teljesen világos a számukra valószínűleg, hogy hogyan állítja helyre Jézus ugye a királyságot, hogyan tölti be az ő küldetését, most itt marad vagy nem, elviszik, vagy meg fog halni, feltámadni, közülük valaki el fogja őt árulni. Nagyon sok bizonytalanság és nagyon sok kérdés merül itt fel bennük. Nagyon érdekes az, hogy az a szó, amivel Jézus vigasztalja őket, és amikor azt mondja nekik, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, az leginkább így lehetne visszaadni, hogy ne legyetek összezavarodottak. Ez a szó zűrzavart jelent, felkavarodottságot, felizgatottságot. Gyakran használja ezt a Szentírás, amikor például egy tömeg feldühödik, egy nagyobb csoportban valami zavar támad, aminek a következménye bizonytalanság és félelem. Jézus pontosan ismeri a tanítványait, és az, hogy beszél velük, az azt jelenti, hogy szeretné megszüntetni a bennük lévő bizonytalanságot, félelmet, de nem úgy, hogy csak a tünetet orvosolja, hanem a lényegére tapint rá, és a mélyére megy annak. Másodszor, milyen is ez a vigasztalás, amivel Jézus vigasztal? Azt mondtam, hogy ez egy teljesen más vigasztalás, mint amit az emberek egymásnak tudnak adni, vagy mint amire úgy gondoljuk, hogy szükségünk van. És egy kicsit megint térjünk vissza a saját helyzetükhöz. Az a kultúra, amiben élünk, az megadja a válaszokat és az alternatívákat arra, hogy megvigasztaljuk magunkat, és arra, hogy ezzel a nyugtalansággal, a sokszor bennünket elérő félelmekkel és mindenféle frusztrációval valamit kezdjünk. Négy ilyen mondatot emelnék ki. Az első, a kultúránkban, amiben élünk, a legegyszerűbb válasz arra, hogy ne nyugtalankodj, hanem fogyasz. Szerezd meg azt, ami lehetőséget szerint megszerezhetsz. Van is egy ilyen kifejezés, hogy terápiás vásárlás. Amikor valakinek valami problémái vannak, és elmegy, és megszerzi azt, amit egy picit megnyugszik. Ne nyugtalankodj! Mindig lesz valami, amit, hogyha birtokolsz, akkor ez a birtoklás, vagy az új, az meg fog téged nyugtatni. Azzal is nagyon gyakran találkozom, hogy ne nyugtalankodj! Találj magadnak egy társat, aki megvigasztal. Találd meg azt az embert, akire számíthatsz, akire támaszkodhatsz. Még jól is hangzik, nem? Még lehet, hogy valami bibliai igét is lehetne hozzáhozni. Hogy ne nyugtalankodj, majd a másik ember megadja neked a vigasztalást, és ha jól csináljátok, akkor kölcsönösen egymást mindig vigasztaljátok, csak az egyiknek kicsit jobban kell mindig lenni, mint a másiknak, és akkor innentől ez rendben lesz. Szintén a kultúránkból jön ez a válasz, hogy ne nyugtalankodj, és a benned lévő zavarral, félelmekkel, aggodalmakkal lehet mit kezdeni. Ne nyugtalankodj, járj terápiára. Egy életen át kiválaszthatod az óriási terápiás piacból, hogy mi az, amivel magadat nyugtatod. És félre ne értsük, nem azt akarom mondani, hogyha valaki tényleg bajban van, ne kérjen szakembertől segítséget, de nagyon gyakran látom, és nagyon ijesztő, amikor valaki emberről emberre, terapeutáról terapeutára, módszerről módszerre, csoportról csoportra száll, és valahol ez lesz az, ami megadja azt az állandóságot, ami végső soron megnyugtatja őt. És még egy, ami a kultúránkból jön, ne nyugtalankodj, képes vagy magadat megnyugtatni. Ott van az erőforrás benned. Meg tudod tenni azt, hogy stabilizálod magadat. Képes vagy rá, elég erős vagy. És mindegyik, amit felsoroltam, sokat lehetne még felsorolni, az egészen távol van arról, mint amit Jézus itt mond. És most azt szeretném kiemelni, és ez egy legfontosabb dolog, abban, amiben más az, ahogy Jézus vigasztal, az az, hogy ő nem egyéni módon kezeli ezt a vigasztalás kérdést, hanem ő közösségi vigasztalást ad. Nem csak azért beszél itt többes számban, mert fárasztó lett volna neki egyenként elmondani a tanítványoknak, hogy ne nyugtalankodj, hanem azért, mert egy közösségként tekinti és szemléli őket. Az Istentől való vigasztalás és válasz ugyanis mindig közösségé. Nem egyéni lelkigondozói helyzet csupán, nem egy egyéni elsősegély tapaszt, hogy én aggódok és Istenhez megyek, és majd ő megnyugtat engem személyesen, hanem ez mindig egy közösségi kérdés. Ez a vigasztalás közösségi vigasztalás, és hiszem azt, hogy a közösségen kívül igazán nem is élhető meg. Azért, mert Jézus nem csak a léte miatt aggódó embert lát itt maga előtt a tanítványi körben, hanem azt a kört, aki nem sokára szenvedni fog az evangéliumért. Isten népe, a keresztény közösség valahol mindig egy konfrontálódó, a kultúrával ütköző, és mondjuk ki, valahol mindig szenvedő közösség, aki hátratételeket szenved az ő hitéért. És ez úgy van a történelem folyamán, hogy vannak időszakok és vannak helyei a világnak, ahol nincsen látható szenvedés és ütközés. De ha összetartozunk világszerte Krisztus testével, a benne hívőkkel, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy bizony ez ma is van. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy akkor lehet részed neked ebben a vigasztalásban, hogyha első lépésként te magad Krisztus testéhez tartozol. Látod-e, érzed-e ezt magad körül, és egyáltalán tudatában vagy-e annak, hogy Krisztus testét ma is üldözik? Együtt tudsz-e érezni azokkal a testvérekkel, akiket akár ebben a pillanatban is bántanak az ő hitükért? A nem olyan régen, két héttel ezelőtti Sri Lankai robbantások után, azon kívül, hogy szörnyűködtél, meg felháborodtál, együtt tudtál érezni azzal, hogy valahol ez velünk történik. Értitek? Tudom, hogy nem a rokonaink vér szerint, de a testvéreink. És ebben a helyzetben felmerült-e az, hogy na ez az, amire vonatkozik a vigasztalás. Félreértés nehesség, nem baj az, hogyha nem kell minden nap úgy felkelni az embernek, hogy retteg, hogy mi történik vele a hite miatt. De ha nem engedjük be azt, hogy bizony valahol szenvedés az, hogy Krisztus teste vagyunk, és hogyha a másik szenvedés, amit a hite miatt szenved el, ha ebbe az irányba közönösek vagyunk, és azt mondjuk, hogy ehhez nekünk nincs közünk, akkor el kell gondolkozni, hogy mi közünk van valójában Krisztus testéhez. Mert ez a vigasztalás közösségi vigasztalás. Hogyan vigasztal Jézus harmadszor? Nagyon szép ebben az igében az, hogy megmondja, hogy mit tegyünk. Egészen konkrét dolgokkal vigasztal, és ad egy kulcsot is, amikor elmondja magáról, hogy ő az út és az igazság és az élet. A vigasztalásnak a tartalma az, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én benne. Annyira egyszerű, de annyira bonyolult is, mert az, hogy mit jelent hinni vagy Jézusban hinni, azon nagyon sokan nagyon különféle dolgokat értenek. Az a hit, amire itt Jézus hív, az arra mutat, hogy a tanítványok elsősorban higgyék el, hogy az, amit ő tesz, az Istentől van, hogy ő maga az Isten fia, hogy fogadják el, hogy ő él és cselekszik, hogy ő valóban Úr, akkor is, hogyha annak nincsenek látható jelei az adott pillanatban. Az a hit, amire ő hív, az nem valami spirituális érdeklődés, hanem önátadás. Áldozatokat jelent, azt jelenti, hogy máshogy fogok gondolkozni. A megtérés a gondolkodás megváltozását jelenti. Nem valami érdeklődés pusztán, hanem egy teljes átadás Krisztusnak. Ez az a hit, ami megszabadít a szorongástól, a félelmektől, a nyugtalanságtól. Ha nem az Úr Jézus Krisztusba hiszel, aki tényleg Úr, és aki igényt tart az életedre, akkor az a hit nem fog téged hosszú távon megnyugtatni. Nagyon megdöbbentő. Nagyon nagy kihívás. Annyira szeretnénk valami egyszerűbb megoldást, nem? Uram, nyugtass meg! De azért nehogy felfordítsd az életemet, mit gondolsz? 21. századi ember vagyok, hát szeretnék élni. Meg kitalálni, hogy ki is vagyok én. És akkor közben Jézus azt mondja, ha Úrnak vallasz engem, akkor lesz a tiéd az igazi vigasztalás. Ez óv meg a nyugtalanságtól, és ez adja meg, hogy ne a közönybe vagy a fásultságba forduljon az életed. Mik azok a konkrét dolgok, amivel Jézus vigasztal? Azt mondja az övéinek először is, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Ahova én megyek, amit elkészítettem nektek, ott nektek van helyetek. A sok lakóhely van azt jelenti, hogy ott mindenkinek van helye. Hogy ott nem leszel egyedül, milyen érdekes, nem ilyen egyéni, személyes mennyországok vannak, hanem közösség itt a földön, és közösség a mennyben. Aki nem annyira szereti az embereket, annak ez rossz hír. Ott is sokan lesznek, és lehet, hogy ott lesznek azok is, akiket nem kedvelsz annyira. De akkor már ez reméljük nem fog számítani. Jézus a legmélyebb félelemre és igényre reagál itt az emberben, mert azt mondja nekik, hogy van hely. A mennyben, ahol én ott leszek, ott te is ott leszel, ott ti is ott lesztek. Biztonságban lesztek. És megint csak rakjuk mögé, hogy ezt azoknak a tanítványoknak mondja, akiknek a hitük miatt szenvedni kell, akiknek menekülnie kell, akiknek a legalapvetőbb dolgokat rántják ki a lába alól, ugye? Az üldözések során az identitásukat veszik el azzal, hogy esetleg nem tekintenek arra, hogy ők római állampolgárok vagy nem, nem tekintenek arra, hogy akkor maradhassanak ott, ahol vannak, hanem mindent fel kell adniuk, ugye értjük. És erre válaszol, mondja Jézus, a vigasztalás, hogy van egy lakóhely, amit senki nem vehet el tőled. Van egy örökséged a mennyben, ahol majd velem leszel a legnagyobb biztonságban. Ez a legnagyobb vigasztalás. És ez a valóság teljesen igazi. Reményteljes. Mindez, mindazoké, akik bizalmukat valóban az Úr Jézus Krisztusba vetik. Az atyánál mindenki otthonra talál, és az, hogy Jézus elmegy, az ezt a helykészítést szolgálja. Igazat mond, mondja Jézus a tanítványoknak, és annyira kedves a szívemnek ez a rész. Azt mondja nekik, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azaz, igazat mondok nektek azért, hogy ne kelljen hiába álmodoznotok. Nem arról van szó, hogy hát ezek ilyen emberi álmok, persze, a legtöbb vallás a földön túl valami vigasztalást ígér, hogy jobban kibírjuk a szenvedést. Nem erről van szó. Jézus megmondja, hogy nyugodjatok meg. Ha nem így volna, megmondtam volna. Igazat mondok. Ezért nem is kell álmodozni arról, hogy majd milyen lesz a menny. Meg jaj, majd biztos ez, meg az lesz. Hát egy el lehet ezzel játszani, de nem érdemes. Jézus megmondta az igazságot. Sőt, azt is elmondja, hogy én most elmegyek, hogy helyet készítsek, de majd visszajövök. És ebben a vigasztalásban ez a leggyönyörűbb, legőszintébb rész, hogy azt mondja nekik, hogy van távolság. Lesz egy olyan rész, amikor engem nem fogtok látni. Majd elküldöm a Szent Lelket, és ő veletek lesz, de hogy lesz egy hiány. Nem rögtön most mentek a mennybe, hanem végig kell járni egy utat, ami lesz szenvedés, lesz egyedüllét, és ott marad veletek a hiány, és ha nem tudjátok elfogadni, hogy a hiány már pedig veletek lesz, akkor nem értettétek meg a lényeget. De olyan ez, mint amikor a kicsi gyereknek azt mondja az édesanyja, hogy elmegyek, de visszajövök. Nálunk is így működik ez, a kis Fülöppel is már megérti. Amikor anya elmegy, akkor mondja neki, elmegyek, de visszajövök. És már érti, és megnyugszik. És amikor visszajön, akkor megerősíti. Elmentem, de visszajöttem. És ebből tanulja meg ő azt, hogy biztonságban akkor is, amikor nem látja az édesanyját. Mennyire kedves Jézus részéről, hogy ezt elmondja. Elmegyek, de vissza fogok jönni, értetek? Hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Megrendítő számomra az, hogy nem csak arról van szó, hogy Jézus így kiment bennünket ebből az életből, hanem ő velünk akar lenni. Nem azt mondja, hogy készítek egy helyet, ahol ti majd ellesztek. Én meg megyek a mennek abban a részébe, ahol nyugalom van, vagy nem tudom. Készítek nektek egy helyet, de én az atyával akarok egy közösségbe lenni, és értek, nincs ilyenfajta szinteződés, hanem azt mondja, visszajövök értek, hogy majd együtt lehessünk. Mert az Isten legmélyebb vágya, és ez szinte érthetetlen, az, hogy velünk, teremtményeivel, akik benne hiszünk, együtt legyen, és együtt töltse velünk az örökké valóságot. Ez ment meg bennünket, mind abból, ami most van. És ahhoz, hogy ezt az időszakot, ami hiánnyal teli, és amikor szükségünk van erre a vigasztalásra, ahhoz, hogy ezt az időszakot kibírjuk, és ne felejtsük el, hogy kicsoda Jézus, ahhoz ad végül egy kulcsot. Így is mondhatnánk egy aranymondást, amit nagyon könnyen megtanítunk, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ez egy olyan típusú kulcs, ami egyedül nyitja azt az ajtót, amit nagyon sokféle kulcssal szeretnénk kinyitni. Az örök életnek az ajtaját. És ez lehet, hogy felháborító a számunkra. És hogyha nem vagy Krisztus tanítvány, akkor azt mondhatod, rendkívül exkluzív. Miért van ez így? Csak én általam. Régebbi fordítás úgy mondja, csak is én általam. Azért van ez így, mert Isten ezt így rendelte. Református keresztényként vallhatjuk azt, hogy van isteni kiválasztás, és az isteni kiválasztásnak ez az egyik lényege, hogy ő választotta ki azt, hogy mi az az út, ami a mennybe vezet. Nem mi határozhatjuk meg. Isten így döntött. Nagyon érdekes ez a kép. A János evangélium elején elmondtuk azt, hogy János apostol úgy fogalmazza meg valahogy az evangéliumot és Jézus szavait, hogy megértsék a korabeli görög, hellenista gondolkodásmódban élő emberek. Ők a világosság és a sötétség harcában képzelték el a világot, és ezzel a nyelvezettel beszél. És ebben a képben újra visszajön a hellenista gondolkodásnak egy nagyon fontos része. A korabeli emberek ugyanis, a vallási misztikusok a maguk módján azt mondták, hogy a lélek hosszú úton keresztül jut el ebből a földi életből a mennybe. Ezen az úton nagyon-nagyon fontos, hogy minél több igazságot megértsen, megtanuljon, befogadjon, és mintegy ezek teszik majd őt képessé arra, hogy belépjen az életbe, az örök életbe, ami a nagy világlélekkel való egyesülést jelenti. Amikor tehát itt Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, én vagyok az igazság, és én vagyok az élet, akkor nem csak a tanítványaihoz szól, hanem azokhoz is, akik majd hallani fogják az evangéliumot milliókhoz. Nem másban, benned találom meg. Én vagyok az út. Nem más igazságok megtanulása, meg emberi igazságok megértése fogja az életet szolgálni neked, hanem ha bennem hiszel, és végül az örök életbe velem fogsz találkozni. Minden az ő személye felé irányít és vezet bennünket. Befejezésül mit jelent hát ez a mi számunkra, mit jelent nekünk kapcsolódni ehhez a nagy vigasztaláshoz? Hogy lehet részünk mindebben? Nagyon egyszerű lenne csak annyit mondani, hogy higgy Jézus Krisztusban. Nagyon sokszor elmondjuk ezt, nyilván itt az Isten tiszteleten is. Higgy, fogadd el, hogy ő a megváltó. Ő a te személyes megváltót, hogy eljött az Isten országa általa. De azt kell, hogy mondjam most, hogy ez ennél sokkal nagyobb kihívás. Hinni Jézusban azt jelenti, hogy komolyan vesszük őt, és megpróbáljuk elengedni a saját képünket őróla. Azért járunk Isten tiszteletre, azért olvassuk Isten igéjét, és azért hívjuk a Szent Lelket, hogy világosítson meg bennünket, mert ha nem teszünk semmit, akkor tudjátok, mi lesz a hitünkkel, és mi lesz a Jézussal való kapcsolatunkkal? Olyanná formáljuk Jézust, amilyennél mi szeretnénk. Ha nem teszünk semmit, ha újra és újra nem tesszük ki magunkat Isten igéjének, Isten jelenlétének, ha nem szembesülünk azzal, hogy mit mond róla a Szentírás, hogy kicsoda ő valójában, akkor észrevétlenül, de gyakorlatilag megalkotjuk a saját Jézusunkat. Nagyon furán hangozhat ez, de találkozom emberekkel, akik mondják, hogy hisznek Istenbe, mindig megkérdezem, melyikbe vagy milyenbe. Elmondják, hisznek Jézusba, és azt is meg szoktam kérdezni, hogy és ez milyen ez a Jézus? És egy csomószor beszél Jézusról, aminek semmi köze nincsen a bibliai Jézushoz, értitek? Amiről bizonyságot tesz ő maga. És ez mindannyiunkat fenyeget. Nagyon könnyen a saját képünkre formáljuk Jézust, és egy olcsó bálvány lesz belőle, aminek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy nem szabadít meg semmiből. Úgyhogy ha azt éled meg, hogy ő nem szabadít meg, meg nem hallgat meg, akkor könnyen lehet, hogy a saját képedre formáltad őt, aki egyébként az ő saját képére akár formálni téged. Mit tehetünk hát? Isten elé állunk őszintén, és azt kérjük tőle, Uram, ha megértem, ha nem, de szeretném, hogy az a kép, ami bennem él rólad, és a veled való kapcsolat, az az lenne, amilyennek te adod. Formálj, igazítsd ezt a dolgot, segíts elengedni azt, amit én raktam rá, meggyőztem magam, hogy ugye te ilyen vagy. Csak egyetlen egy példát, amikor azt gondoljuk, hogy a mi Jézusunk ez egy nagyon kedves figura, és ő soha, amikor rosszat csinálunk, vagy étkezünk, ő soha nem ítél el, soha. Egy rossz szava nincs. Akkor nem ismerjük őt igazából. Együtt kiálthatunk hát, Uram, szeretnék, ha részünk lenne együtt ebben a vigasztalásban, és ehhez formáld azt, amit rólad gondolunk. És hogyha valóban az Úr Jézus Krisztusban hiszünk, akiről a Szentírás beszél, akkor az azt jelenti, hogy második lépésként, meg újra, az ő uralma alá kell hajtanunk az életünket. Így mondhatjuk el a Heidelbergi Káti első kérés feleletére, ha választ ugyebár nem a magamé, hanem az én uramnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És ha az ő tulajdona vagyok, akkor ő engem megőriz. Isten jelenlétében, a benne való hitben vállalható az élettel járó mindenfajta felkavarodottság, nyugtalanság. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy jó, hogy van. Ha egyáltalán nincs, ha soha nincs, ha mindig csak békesség van, és minden nagyon szép, akkor nem éljük a valóságnak az egyik felét. De ő tudja megadni, hogy békességet nyerjünk, hogy ne csak az állandó felkavarodottság, zűrzavar és nyugtalanság legyen az életünk. Isten adja meg, hogy ebben a kapcsolatban helyre kerülhessenek ezek a dolgok bennünk. Ő munkálja bennünk a hitet, és adja meg, hogy megtehessük ebben az első lépést, vagy újra egy lépést, és hogy tudjunk tartozni és csatlakozni Isten népéhez, Krisztus testéhez, hogy így részünk legyen az igazi vigasztalásban. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy nem hagytad egyedül a tanítványaidat, hogy gondoskodtál róluk. Köszönjük, hogy most is ott vagy az Atya jobbján, hogy esedezzel érettünk, hogy elmentél, hogy helyet készíts, és hogy ennek a helykészítésnek óriási ára volt. A te kereszthalálod, szenvedésed, halálod, feltámadásod. Köszönjük, hogy a te áldozatoddal megvásároltál bennünket a bűnnek, az ördögnek a hatalmából, és hogy benned örök életünk lehet. Könyörülj rajtunk, és segíts hinni benned. Hinni azt, aki te vagy, Úr Jézus Krisztus, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Segíts kapcsolódni a te testedhez, a te népedhez, a te egyházadhoz, a gyülekezethez, a te tanítványaid közösségéhez, valóban és lélek szerint is. És add, hogy így részünk lehessen ebben a vigasztalásban. Te legyél az Urunk, aki adod nekünk ezt a nyugalmat, ezt a békességet, és akinek a jelenlétébe elfogadható és feltárható minden fájdalom, hiány és szenvedés. Könyörülj rajtunk, és imádkozunk különösen is azokért mi közöttünk, akik téged keresnek, akik nem találják még ezt a békességet. Könyörgünk azokért, akik szenvednek, akiknek nagyon nehéz a hosszú tűrés, akiket a hitük miatt üldöznek, akiknek az élethelyzete olyan, hogy nehezen elhordozható. Imádkozunk a betegeinkért, a gyászolóinkért különösen is, az egyedülállókért. És kérünk, Urunk, hogy te tarts meg bennünket, és újítsd meg folyamatosan a hitünket, a veled való kapcsolatot, a rólad alkotott képet. Urunk, köszönjük neked ezen a mai vasárnapon az édesanyákat. Köszönjük, hogy mindannyiunknak adtál egy édesanyát, aki a világra hozott bennünket. Urunk, kérünk téged, hogy tekints mindazokra, akik ezen a mai napon hálát adnak, mert megajándékoztad őket is gyermekkel. És tekints azokra, akiknek nagyon nehéz ez a nap. mert vagy már akár elveszítették szeretett édesanyjukat, vagy ők nem lehetnek anyák. És kiáltunk azokért, akik olyan folyamatban vannak, hogy anyává váljanak. Tekints rájuk és könyörülj rajtuk, Urunk. Kérünk, hogy maradj velünk, és hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk hozzád, Jézus, amelyekre te tanítottál bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.